Ez a podcast. A podcast. A podcast családtagja. Podcast. Vidd magaddal.
Mit lépnél?
Egy podcast
a megoldások nyomában.
Napjainkban 1000 házasság kötésre 562 válás jut. Egyre több kortársam mosolyogja meg a házasság intézményét, miközben legbelül mégis erre a szoros kapcsolatra vágyik. Vágyik, de valamiért nem hisz benne. Látják a szüleiket, és sokszor bár ne tennék. Ahogy a Tankcsapda is megénekelte, ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, nézd meg jobban, hogy élnek anyádék. Na de ki lehet törni a kudarcok süllyesztőjéből? Érdemes küzdeni egy kapcsolatért? Vagy instant világ, instant kapcsolatok, ha elromlik a mosógép, kidobjuk. Én hiszek a javítás erejében, de vajon egy párkapcsolati terapeuta szerint is megéri küzdeni? Jó dolog, ha szerelem a szerelmem? Egyáltalán mi a helyzet a szétmenéssel? Gyökérkezel egy válás, vagy csak idealizáljuk a tüneti kezelést, és szőnyeg alá söpörjük a koszt? Vajon mi a legjobb nekünk, neki, nekem, esetleg a gyerekeknek? Moralizálni nem fogunk, de megígérhetem, hogy a mostani epizódban őszintén és transzparensen beszélgetünk arról, ami mindnyájunkat érint, nagy takarítást végzünk a kapcsolatok házatáján. Ebben a műsorban válaszokat keresünk. Igen, együtt. Ez a podcast a közös gondolkodásról szól. Aktuális témákban lépésről lépésre csapatként haladunk előre, hogy együtt új terepeket térképezzünk fel. Kérdéseinkre nincs abszolút válasz, de ha együtt gondolkodunk és utazásunk során kialakítod a sajátodat, elértem a célomat. Bojki Krisztina, zeneterapeuta és párkapcsolati tanácsadó. A következőkben ez utóbbi minőségében ül velem szemben, és átbeszéljük, mennyit ér egy kapcsolat, miért érdemes küzdeni, és mit lehet tenni a szebb jövő reményében. A kérdésünk az, mit lépnél, ha a házastársad bejelentené, hogy el akar válni.
És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél. Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. A saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Lépésről lépésre. A mikrofonnál Rédül Ádám.
Mit lépnél, ha a házastársad bejelentené, hogy el akar válni? Bojki Krisztinával, párkapcsolati tanácsadóval beszélgetek. Szia!
Szia!
No hát ez rögtön az elején egy nagyon kemény és egy nagyon erős kérdés, és amikor én ezt megfogalmaztam, akkor az a szándék volt bennem, hogy egy kicsit segítsünk azoknak, akik mondjuk ne adj Isten egy ilyen helyzetbe kerülnek, ezért szeretnék tényleg minden opciót körüljárni, körbejárni, de talán először kíváncsi volnék, hogy te mit lépnél.
Hát kösz a kérdést. Először is, ugye ezt a kérdést már előre elmondtad nekem, akkor úgy hirtelen összeszorult a gyomrom, és elindultak a stressz reakciók, tehát magától a kérdéstől is. De azt el tudom mondani, hogy az én kapcsolatom az egy 25 éves kapcsolat, maga a házasság is nagyjából annyi. Tehát egy hosszú kapcsolat, amiben jól érzem magam. Tehát, hogyha a férjem bejelenteni, hogy el szeretné, igen.
Igen, most fölcsillant a szemem, hogy igen, jól érzed magad benne. Valószínűleg ezért szorult össze a gyomrod, nem? Mert hogyha nem éreznéd jól magad benne, akkor lehet, hogy egészen másképpen reagálsz, hogy ez nem így van?
Azt gondolom, akkor is összeszorulna a gyomrom, nem lenne olyan váratlan, mert igazából akár jól érezzük magunkat benne, és az egész felborulni látszik, akár már régóta félünk attól, hogy felborul, és felborulni látszik, mind a kettő óriási stressz. Az biztos, hogy, hogy az egész, az agyam, a testem egy ilyen krízis üzemmódra kezdett átállni, vagy állna át. Ezt ismerem az életem különböző kríziseiből, tehát vannak nekem ilyen begyakorlott mechanizmusaim. Az biztos, hogy rászűkülnék erre a problémára, és a túlélésért küzdenék.
Tehát tulajdonképpen befeszül az ember, ezzel együtt jár egyfajta védekezés is? Vagy egy ilyen jaj, támadnak, és be kell keményednem gondolkodásmód? Vagy ez inkább egy ilyen stresszmegoldás, ami akár pozitív irányba is löki az embert?
Hát mindenképpen ez a beszélkülés, ez egy védekezés. Tehát a krízisben az ember egy harcban találja magát, és még nem tudja az elején, hogy mi merre. Egyébként a krízis előtt még azt gondolom, hogy még az is jó, ha várunk egy kicsit. Valóban megkérdezik, hogy tényleg el akar-e válni. Tényleg komolyan gondolja, vagy csak egy hirtelen jött ötlet, vagy egy külső körülmény, vagy egy csinos nő, vagy nem tudom én, mi történt. Tehát, hogy azért ebből még lehet más is, mint az, hogy akkor letettük a voksot. Mondjuk az én férjem elég átgondolt, tehát nem, ebben annyira nem bíznék ezen a téren, de mondjuk, ha én ilyet mondanék, akkor szerintem ő várna egy-két napot, hogy akkor mi legyen. És aztán utána persze jön a védekezés.
És jön az is, hogy hogyan lehet megoldani? Tehát alapvetően ez a stresszkezelés, ez inkább abba az irányba löki az embert, hogy hogyan tud ebből úgy kijönni, hogy a kapcsolata megmaradjon, legyen szó házasságról, vagy beszéltük itt azt egyébként, hogy egy együttjárásról is beszélhetünk akár.
Igen.
Tehát, hogy ez abba az irányba löki az embert, inkább, hogy na akkor hogyan tudjuk megoldani, vagy abba az irányba, hogy akkor hogyan tudjuk úgy megoldani, hogy akkor szétmegyünk. Ez egyéniség, személyiség függő, vagy helyzet függő? Hogy működik ez?
Hát egyrészt világnézeti beállítottság kérdése, az, hogy akarok-e én ezért küzdeni. Tehát, hogy értékes-e ez az egész nekem annyira, ha még csak elvben is, mondjuk egy házasság, hogy mindenképpen szeretnék kitartani mellette. Mert ha nem, hát akkor természetesen akkor megyek az ösztönömi irányt. Ha igen, akkor érdemes itt valamit keresni, vagy küzdeni. Másrészt egy ilyesfajta döntés, vagy egy ilyesfajta bejelentés, ami úgy az egész érzelmi biztonságomnak a megrengetését jelenti gyakorlatilag, majdnem az egészet, ez mindenképpen nagyon megráz, és a legrosszabbat és a legjobbat hozza ki belőlem, felváltva magamból, legalábbis részemről így van, és a kérdés mindig az, hogy milyen erőlétben vagyok, és milyen elvi megfontolások alapján tudok a jövőre gondolni, hogy akkor mégis a jó felé menjek. Tehát a jó felé az azt jelenti, hogy nem elkezdek vádaskodni, vagdalkozni, megpróbálom megölni, és még jobban a földbe taposni, hogy mit képzel, hanem a jövő felől nézve megpróbálok higgadtan hozzáállni ez a kérdéshez.
És akkor, ha mondjuk nálad ez a kérdés felmerülne, akkor te személyesen abba az irányba próbálnál menni, hogy a kapcsolatot mentsd, vagy abba az irányba próbálnál menni, hogy mindenkinek a szabad akarata létrejöjjön, vagy teljesüljön?
Nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy együtt. A kapcsolat ez egy nagyon fontos élőlény, az egy nagyon fontos dolog az életünkben, de ennél nagyon fontosabb a férjem külön élete is, a személyisége és az enyém. Tehát, hogyha ő ezt felvállalva elmondja, akkor nyilván föltámad bennem, vagy gyakorlom azt a tiszteletet, hogy jó, ez az ő belső valósága, amit külsővé is szeretne tenni, tisztelem. Miért? Hogyan? Tehát, hogy ezzel együtt kell élnem. Az biztos.
Ennek ellenére, vagy emellett menthető a kapcsolat?
Pont ezért. Tehát az, hogyha én tisztelem az ő határait, az ő megélését, ez mindenképpen egy elfogadást tükröz. És egyfajta szabadságot. Végül is sose egymáséi vagyunk, tehát nem uralhatom a másikat, a házasság nem azt jelenti, hogy hozzákötöztem magamhoz, és most már ez így van. Mindig önként tartjuk a kapcsolatot, és önként megyünk befelé, vagy kifelé. Tehát ha úgy dönteni, hogy önként kifelé megy, akkor csak a tisztelet az, ami segít.
Ez egy nagyon erős felütés volt, és szerintem most egy kicsit kizúmolunk, és egy-két kérdést végigbeszélünk, utána pedig megnézzük majd, hogy hogyan tudunk erre az egészre rátekinteni, megint így akár részleteiben. Az egyik, ami felmerült bennem, amikor megfogalmaztam ezt, hogy mit lépnél, ha a házastársad bejelenteni, hogy el akar válni, hogy ez hogyan történik, mert ugye te párkapcsolati tanácsadóként sokakkal beszélsz, ez egyszer csak bekerül a pakliba, mint egy villámcsapásként, vagy ez egy folyamatosan épülő téma, amit legtöbbször azért sejt mindkét fél?
Hát ez utóbbi. Tehát a kapcsolat az egy élő dolog, és azt érezzük, hogy a kapcsolat szorosabbá válik, vagy szétfelé megy. Maga a házasság is egy élő dolog, egy exkluzív kapcsolat, és kis-kis válások, kis-kis szakítások előzik meg a nagy bejelentést. Ez azért általában így van.
És amikor hozzád fordulnak, akkor általában már túl késő? Most azon filózom, hogy sokszor hallottam ilyet, és kíváncsi vagyok, hogy ezt alátámasztod-e vagy sem, hogy akkor kell párkapcsolati tanácsadóhoz fordulni, amikor még nincsen gond.
Hát, vagy azt gondolom, hogy tehát a gond az elején is van, tehát azt gondolom, hogy annyira érezzük egymás különbözőségét, hogy látjuk azt, hogy miben különbözünk, hogy mik azok a területek, ami olyan kis necces, vagy nem tudom, még beszélgetni kell róla, vagy problémát, tehát azt gondolom, hogy ez mindig fennáll. Általában az a tapasztalat, hogy a nagy gondok megjelenésétől számítva 6-8 éven belül jutnak el tanácsadóhoz, ha eljutnak, vagy terapeutához.
6-8 év?
Igen, ez nagyon sok.
Hát addig folyamatosan gyűlik a feszültség.
Így van.
Ez ilyen érzelmi bankként működik? Értem úgy, hogy így gyűjti az ember, és nem felejt?
Egyrészt igen, másrészt rosszabb a helyzet, tehát ezek öngerjesztő negatív körök gyakorlatilag, tehát önmagát még rosszabb helyzetbe sodorja. Tehát egy rossz veszekedés az nem gond, már egy megértés nélküli veszekedést gondolok rossznak, de ahogy egyre több van, hatványozottan rosszabb lesz.
Most próbálom helyre tenni a fejemben a párkapcsolati tanácsadó funkcióját, mert egyrészt azt látom, hogy nagyon sok rossz kapcsolat ott borul el, hogy az ember nem a párjával beszéli meg a dolgokat, hanem kifele kipletykálja, elmondja mindenfélének a másikat, stb. Ugyanakkor van olyan helyzet, amikor kell valaki, aki kvázi függetlenként meghallgat, és ott van. Tehát szerintem baromi nagy különbség lehet a között, hogy te most önigazolásból odarohansz valakihez, és könnyítesz a lelkedel rövid távon, de hosszú távon ártasz a kapcsolatnak, vagy a között, hogy valaki elmegy egy tanácsadóhoz.
Hát nyilván van különbség. Ugye a barátoknak az a dolguk, hogy megerősítsenek. Tehát az, hogyha én elmondom a barátomnak, hogy ez van, akkor az a jó, hogyha ott érzem is biztonságot kapok. Ez a funkció. Az a funkció, hogyha azt mondom, hogy nincs igazad, meg ez semmit nem ér tulajdonképpen, csak még jobban egyedül marad az illető. A tanácsadó vagy terapeuta annyiban más, hogy egyrészt tudja csatornázni ezt a helyzetet, tehát másrészt a kérdések alapján tulajdonképpen általában az a tapasztalat, hogy egy teljesen más valóság bontakozik ki, mint ami az elején a kliens fejében volt.
Te például jó pszichológusként működsz, tehát meghallgatod őket, vezetgeted őket, de nem mondod meg a frankot, vagy a végén azért szummázod és elmondod, hogy mit javasolsz?
Nem, ilyen nem történik, nem javaslok, kérek. Kérni kérek feladatokat, tehát hogy akkor ezt próbálja meg így csinálni, vagy próbáljon ebből a három lehetőség közül választani, és valamelyiket gyakorolni, amelyik neki tetszik, tehát ilyenek vannak. Tehát ugye ez a tréning része, hogy egy kicsit beindítsuk a folyamatokat. Kérni kérek, az, hogy mit dönt az ő dolga, tehát mindig saját maguk döntenek, ezt nem is akarja senki kiadni a kezéből, és nem is kell. Hát Isten ments.
Egy kicsit az lehet itt szerintem, mint nálam a fogyókúrás elvemnél, vagy elméletemnél, hogyha úgy vesszük, hogy azt gondolom, és azt látom magam körül, meg így egy nagy fogyás után, meg több nagy fogyás után azért így magamban is, hogy ameddig kívülről mond valaki valamit neked, hogy változtass rajta, addig nem biztos, hogy megfogadod. De amikor belül elkezded azt érezni, hogy téged ez zavar, neked ezen változtatnod kell, na ott jöhetnek a változtatások. Ezt én akkor realizáltam, amikor valaki beszólt, hogy hegyes a fülem, és elkezdtem azon filózni, hogy én a híjú valaki, miért nem kezdek el ezen forgolódni, hogy ez engem zavar. És rájöttem, hogy azért nem, mert belül engem abszolút nem zavar, tök mindegy, milyen a fülem, de ha valaki a súlyomra beszólna, akkor egyből magamra venném. Tehát, hogy valahogy lehet, hogy azt kell elérni, hogy az ember sajátjának érezze az egész helyzetet és a megoldási vágyat, mert hogyha nincsen benne az, hogy ő segíteni akar a kapcsolatán, akkor te ezt kívülről nem fogod megoldani.
Nem lehet betenni, viszont vannak hatékony eszközök, úgymond, most ezt nagyon csúnyán mondtam, ezek például ilyen az emberi megértés. Tehát az igazi megértés, amikor valaki odajön a problémájával, és igazán összehangolódok vele, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag bennem is megjelenik az, amit ő érez, ennek óriási ereje van. Tehát ezt érzi, és erre ebben a térben egy teljesen más, nem kell védekezni. Ebben a térben egy teljesen másfajta működésmód alakul ki, mint a védekezés, vagy a visszatámadás, vagy a hagyj engem békén.
Ez egy ilyen értő figyelésből fakadó empátia?
Tulajdonképpen igen, és a dolognak a legmélyebb dolognak, tehát az emberi, annak a produkciónak, amit odahoz, tehát amit éppen hoz magával, a legmélyebb megértése. Tehát addig-addig kell kérdezni, amíg teljesen kiviláglik, amúgy előtte is, és előttem is, hogy ő miben van.
És mondtad azt itt, hogy fontos a világnézet, meg nyilván nagyon különbözőek az emberek. Mindenkivel tud működni ez az egymásra hangolódás, vagy ez, hát mondjuk azt, karakterfüggő?
Tud működni. Azért ilyen szempontból ez egy szakma, vannak eszközök, az ember tudja alkalmazni, másrészt mi is alakulunk, tehát miközben ezt gyakoroljuk, egyszerűen olyan képességek fejlődnek ki, vagy jobban fejlődnek ki, amivel azért elég hatásosan oda lehet. Nem volt még olyan, hogy valaki felállt volna azért, mert nem egyszerűen úgy érezte, hogy nem, mit nem értik meg, vagy rossz az egész.
Hozzád párok érkeznek? Tehát együtt jönnek, vagy mindenkivel külön időt töltesz, aztán esetleg a végén együtt is?
Nem, az én munkám lényeg az, hogy együtt dolgozunk, de sokszor történik az, hogy valaki eljön, az egyik fél, hogy probléma van, aztán megpróbáljuk, ha olyan a probléma, akkor a másik felet is behozni. Nagyon sokszor sikerül, és közben a folyamat, tehát az a lényeg, hogy együtt csináljuk hárman. Egyrészt azért, mert akkor most ez egy kicsit furcsa hangzik, de az én hozzáállásomból, vagy az én működésmódomból meg tudják tanulni, hogy egymáshoz hogy kéne hozzáállni, hogy ugyanazt hozzák ki belőle. Tehát nagyon sokszor van az a tapasztalat, hogy ilyen a feleségem, olyan, amit tudom én. Amikor én beszélgetek vele, akkor kiderül az fél számára, hogy nem ilyen, vagy nem csak ilyen.
És akkor megfigyelj, hogy te milyen eszközöket használsz, és mivel tudja kicsalni ezt az oldalát a valakinek.
Egyrészt igen, másrészt ez teljesen ösztönösen megy. Tehát a valóságnak megfelelő dolgok, azok maguktól, tehát az ember érzi, hogy ez így van.
Szerintem amúgy már ez egy nagyon nagy lépés, hogyha valaki ráveszi magát arra, hogy elmegy egy ilyen helyre. Valahogy benne van a levegőben az, hogyha én segítséget kérek, akkor én gyenge vagyok. És szerintem onnantól, hogyha az ember már amellett dönt, hogy elmegy és segítséget kér egy ilyen helyzetben, megtette talán az egyik legnagyobb lépést. Mondjuk egy iszonyat bizalom veled szemben.
Pedig nem.
Nem? Miért?
Pedig nem. Tehát abban a pillanatban, hogy oda... Tehát ezek fantáziák. És a világnézetünkből fakad, sajnos. Mert azt éljük meg, bocsánat, hogy általánosítok, de ez a tapasztalatom, biztos, hogy más is van. Azért nagy általánosban azt éljük meg, hogy felnövünk, mindent megtesznek a szüleink, és akkor 24-25 éves korra elérjük az érettséget, és ezzel az érettséggel elkezdjük élni az életünket. És minden, ami nem jó, ami nem sikerül, az kudarcnak éljük meg. Holott, ha a világnézetem olyan, hogy ezzel a biológiai érettséggel, amit 24 éves koromra elértem, kvázi mint egy összerakott autó, most következik a feladat. Tehát most kell az életemet úgy irányítani, amit már én csinálok, hogy próbálgatni, hogy mi merre, és majd életem végére lesz belőlem egyfajta ember.
Igen, nagyon jó a példa, és nagyon tetszik, csak valahogy úgy kell próbálgatni, hogy ne törd össze a kocsit az első kanyarban.
Azért kell az elején próbálgatni, tehát a kudarckerülés és a félelem elkerülése érdekében gyönyörű, szép kis felépített biztonságot, ezek álbiztonságok nyilván, mert az élet nem ilyen, építünk magunk köré, na de később ez lesz a legnagyobb csapda. Tehát például a házasságban ez a legnagyobb csapda. Az a fajta biztonság, amit sokféle elemből fölépítettünk magunknak.
Pusztán azért, mert korábbi, hát mondjuk azt gumiszobai atmoszférát akarunk átemelni egy olyan terepre, ahol vannak kemény fák?
Egyrészt igen, másrészt ez a kis gumiszoba, amit fölépítettünk, hogy maradjunk ennél a hasonlatnál, ez nagyon fog különbözni a társam gumiszobájától, és akkor csak az marad, hogy mivel én ezt jónak élem meg, hát ezen küzdöttem, ugye 30 éves koromig, hogy ez az igaz, akkor természetesen az övét fogom cikizni, vádolni, őt fogom vádolni.
De mi visz el oda valakit, hogy a saját begyöpösödött, most direkt sarkalatosan fogalmazok, véleménye, nézőpontja megváltozzon? Tényleg az, hogy látja, hogy a másik a te hatásodra hogyan nyílik meg?
A tanácsadáson?
Én azt látom, hogy akinek van egy ilyen begyöpösödött világképe, és ezt most értsük a legsarkalatosabban, nagyon nehezen engedi el.
Nagyon fontos a tere ennek az egész történetnek. Tehát a térben benne van az én elfogadásom is feléjük, és ennek óriási ereje van, tehát megdöbbentő. Én ezt annyira szeretném elmondani mindenkinek, hogyha abban a székben néha ülnének, amiben én, és látnák, hogy mi történik, akkor egyszerűen nem hinnék el. Tehát egy ilyen elfogadás térben teljesen máshogy működnek az emberek. Igazából itt az segít nekünk a legjobban, hogy tehát az úgymond begyöpösödött emberek is érzik legbelül, és most ezt magamra is mondhatom, mert nyilván egy csomó területen én is ilyen vagyok, legbelül, hogy ez nem igaz, hogy ezt csak én felépítettem, de lehet, hogy nem igaz. Pont azért védem nagyon, mert azt gondolom, hogy bizonytalan. Tehát igazából, amikor ezt kibontjuk, és azt mondjuk, hogy próbálj elképzelni egy másikat, vagy hallgass meg a másikat, vagy hallgass meg az enyémet, meg egy-két tudást még azért szoktam hozzáadni a tanácsadásnak, ez is a lényege, hogy van egy-két kvázi oktatás, aha, meg vannak gyakorlatok, hogy akkor ezt próbáljuk ki, akkor egyszerűen csak átéli, hogy nem kell hozzá ragaszkodni. Tehát nem kell hozzá. Tehát nem én veszem el tőle a begyepesedett világképét, vagy a társa, hanem ő maga azt mondja, hogy végülis nincs erre szükség. Uh-huh. Egyrészt. A másik oldala pedig az, hogy ugye pszichológiai működésmódokat akkor, vagy pszichés működésmódokat akkor engedünk el, hogyha látjuk a másik oldalon a nagyobb nyereséget. Tehát én nekem az a hitem, és az a munkamódomban is az benne van, hogy egyszerűen felvillantani a kapcsolódásnak az örömét, lehetőségét, meg át is éljük ott. Tehát annak ellenére, hogy ez egy nehéz téma, annak ellenére nálunk nagyon sok nevetés és humor van a tanácsa egyszerűen, mert az is kapcsolódás. És amikor ezt átélik, akkor már sokkal inkább az vonzó, mint az, hogy igazam legyen.
Két út az, ami előttem elképzelhető. Az egyik az, amelyik számomra, és ez a saját nézőpontom, nem opció, vagy szeretném, hogy ne legyen opcióm, ez a válás. Nyilván látok magam előtt olyan helyzeteket, amikor azt mondom, hogy ugyan nem örülnék neki, de el tudom fogadni, hogyha valaki így dönt, hogyha valakinek például a fizikai épsége kerül veszélybe egy kapcsolatban, és nincsen más opció, akkor azt mondom, hogy nem tudok én se jobbat kitalálni. De én szeretnék abban hinni, hogy nekem, hogyha valaki mellett elkötelezem a voksomat, akkor amellett meg lesz az a hűségem és kitartásom, hogy egy életre szóljon a házasság. De most nézzük meg ezt a két utat. Először egy picit a válás opcióba lépjünk bele, és beszélgessünk erről. Az érdekelne először is, hogy amikor bejönnek hozzád, úgy jönnek, hogy el akarok válni, vagy úgy jönnek, hogy segíts, meg akarom oldani?
Mindegy, hogy jönnek szavakban, érzékelhető a szándék. Sokan úgy jönnek, hogy tehetetlen vagyok, segíts, ez a legjobb. Sokan úgy jönnek, hogy segíts, stb. Érzem, hogy el akar válni, abba kér segítséget, hogy mondjuk ki, hogy elválhat. Vagy mondjuk ki, hogy tehát a döntésben kér segítséget.
Tehát mintha engedélyt kérne?
Érzi, hogy mindenki tudja, hogy ez egy életveszélyes vállalkozás, ugye a válás, vagy azért közeli, életveszély közeli, és ezért vagy ad még egy utolsó esélyt, vagy azért hozza a párját, hogy akkor kiderüljön számára is, hogy el kell válni, már általában a két ember között ez nincs, nem ugyanolyan mértékben van meg ez a szándék.
És hogyha mondjuk bekövetkezik a válás, akkor mondtad itt azt, hogy életveszélyes, ennek nézzük már meg kérlek a következményeit, akár rövid távon, meg hosszabb távon. Tehát mondjuk nézzünk ilyen egységeket, hogy egy-két hónappal utána mi van, aztán egy-két év múlva, meg mondjuk 15 év múlva, miért életveszélyes?
Hát az adatok ezt mutatják. Tehát ugye az elvárások a válással kapcsolatban általában azt jelentik, hogy jó, visszaállok a startvonalra, és egy jobb kört fogok futni. A tapasztalataim miatt is, meg azért is, mert egy jobb párt választok, mert a feleségem és a férjem ilyen, meg olyan. Tehát, és nagyobb biztonságban lesznek a gyerekek is, jobb kapcsolatban, tehát az én emberi méltóságomat jobban meg tudom majd élni, vagy éppen ami hiányzik. Ez az elvárás. A tapasztalat, tehát ami a kutatásokban látszik, van egy 15 éves utánkövetéses amerikai vizsgálat, annak alapján az tűnik, hogy a válással kapcsolatos negatív érzések, ami ugye felmerül, vagy feljön, 10-15 évvel a válás után is még nagyon elevenen élnek, és szinte kitöltik az egész pszichét. 10-15 évvel a válás után.
Tehát függetlenül attól, hogy azt hiszik, hogy megoldották, mégis ott van?
Mégis ott van. Mert a problémákat, a személyiségbeli és a mélyebb problémákat visszük magunkkal, a feszültségekből kevesebb lesz, de jönnek újak. Tehát a válás után az elmondható, hogy mindenképpen bonyolultabb és összetettebb lesz az élet, főleg, hogyha vannak gyerekek. De ha nincsenek, akkor is. Az is tapasztalat, hogy az első válások 45-50%-a bomlik fel, az első házasságok, a második házasságoknál lesz 65%, a harmadiknál 75%, és egyre csökken az időtartam.
Ebben akár ez is benne lehet, hogy ott már a válásnak a súlya kevésbé tabuizált, hogyha már egyszer elváltál, kétszer elváltál, akkor már...
Talán, bár ezt meg kell lépni. Tehát a válás súlya, úgy értem, hogy azt a kudarcot, amit a társadalom felé élünk meg egy válással, ezt hamar érdemes átlépni. Tehát hát ennek, hogy túl sok jelentősége
nyilván halmozódnak a problémák is. Tehát, hogy másodikban már viszed magaddal az elsőből a csomagot, a harmadikban meg viszed magaddal az első kettőből a csomagot.
Ha nem tudatosan csinálod, és nem dolgozod fel, akkor mindenképpen viszed, de akkor is viszed, ha feldolgoztad.
De akkor jól gondolom azt, hogy mondjuk az első két hónap után azért azon az emberben, hogy hú, most minden megoldódott, és akkor utána kezdi megint látni a sötét részét?
Nem.
Még ez sem?
Nem. Sajnos tehát egy válásra nem lehet felkészülni előre. Aha. Azt gondolnánk, hogy megkönnyebbülés lesz. Egyrészt igen, másrészt gyakorlatilag, tehát egy hosszabb, tartalmasabb kapcsolat, mondjuk egy házasságnak a felbontása, az olyan élmény, mint egy frontális cserbenhagyásos ütközés áldozatának lenni. Borzasztó. Ami azt jelenti, hogy egy-két évi kórház, ilyen-olyan csavarozás, utána jön a rehabilitáció. Tehát arra kell készülni, az emberrel kényszerül válni, hogy egy-két évi krízishelyzet van, és utána a rehabilitáció kőkemény lesz. Kőkemény emberi munkát kell belefektetni, ahhoz, hogy én újra tudjak hinni az életben, újra összerakjam azokat a sémáimat, amik széttörtek a válás során.
Azon filózom közben, hogyha ugyanezt az energiát, amit ebbe a rehabilitációba öl az ember, abba fektetné valaki, hogy a kapcsolatát mentse meg, akkor mennyivel pozitívabb lenne a kép? Tehát mind a kettőhöz baromi sok energia kell.
Ez így van. Ez így van. Tulajdonképpen, ami van olyan, hogy jó válás, tehát van olyan kísért válás, ami a válás negatív következményeit igyekszik a legjobban lecsökkenteni, és lehet. Tehát valóban azt gondolom, hogy ha már válásra kerül sor, vagy valaki elvált és hordozza a terhét, akkor érdemes szakemberhez elmenni, mert nagyon nagy segítség tud lenni a feldolgozásban. A legfontosabb eleme ennek az elengedés. Elengedni azokat a bántásokat, durva szavakat, stb., amit a társamtól kaptam. Tehát ezek az emlékek nagyon sokáig velünk maradnak, ez az egyik. Másrészt elengedni a saját igaznak vélt és igaz narratívámat a másikról, a kapcsolatunkról, hogy hol rontottuk el, hogy ő mit csinált rosszul, stb. Ha ezt megtesszük a házasságban, ami nem könnyű, tehát nagyon nem könnyű, de ha megtesszük ott, akkor ott is egy teljesen más konstelláció áll föl.
Ilyenkor mindig eszembe jut az a kép, amin egyszerre lehet egy idős hölgyet, meg egy fiatal lányt látni. Tehát hogy lehet, hogy arról van szó, hogy mind a kettő ott van a képen, csak az egyik fél az egyiket látja, a másik a másikat, és el kell engednem az idős asszonyt ahhoz, hogy meglássam benne a fiatal lányt.
Ugyanez a mechanizmus lelkileg, csak sokkal jobban bele vagyunk kötve. Tehát tulajdonképpen váláskor, vagy egy házasságkor is, de te az építésében vagy, akkor azt tudod, hogy az ember tulajdonképpen az egész személyiségére ráhúzza, mindennel érdekel. Hát erről szól ez a kapcsolat. És a válásnak a nehézsége és a szörnyűsége tulajdonképpen főhajtás az emberi kapcsolat, intim kapcsolat gyönyörűsége előtt. Tehát ez egy olyan nagy érték, és egy akkora emberi teljesítmény, hogy annak a megszűnése ugyanilyen óriási nehézségekkel jár.
Lehet, hogy most sokakkal fogom megutáltatni magamat, de én ezt bevállalom. Van két olyan mondat, amitől én falra mászom, tehát amikkel én nem tudok kibékülni, és kíváncsi vagyok ezekről a véleményedre. Az egyik az a válás ok, vagy válás indok, hogy mert én még élni akarok. Egyrészt azért idegesít nagyon, mert eszméletlenül önző, másrészt azért idegesít nagyon, mert az én még élni akarok, vagy én még élni szeretnék, az ugyanúgy megélhető a kapcsolatban is.
Nagyon jó felvetés, nagyon jó kérdések ezek. Mondanék egy példát. Eljön egy házaspár, hogy mondjuk a férfiak könnyebben lépnek ki, általában a férfi megcsalta a nőt. A helyzet a következő, a férfi arról beszélne, de nem mer az elején, arról beszélne, hogy mekkora elevenséget élt meg a szeretője oldalán, tehát az úgymond kapcsolatban, hogy egyszerűen már úgy érezte, hogy már nem önmaga a házasságban, megszűnt minden elevenség, játék, humor, és hogy így egyszerűen elfogy, tehát megszűnik. Ez egy reális és nagyon komolyan vehendő helyzet. Tehát úgy gondolom, hogy a felelős vagyok önmagamért, már pedig mindenképpen, akkor ezt a helyzetet valóban orvosolni kell. aki megcsalja a feleségét ezért, az leginkább úgy igyekszik orvosolni, hogy nem maga kiküzdi ezt a házasságban, hanem megszerezzük olcsón valahonnan kívül, meg is kapjuk egy ideig. Hmm. Tehát ez működik. Azért vagyok egy kicsit, vagy azért vagyok egy kicsit más oldalon, mint te, mert azt gondolom, hogy ez a legmélyebb emberi szükségletünk, hogy szabadok legyünk, és hogy meg tudjuk élni önmagunkat. Ez mondjuk elég homályos dolog, hogy ez alatt mit értenek az emberek, én tudom. De igen, tehát önmagunkat. És akkor elkezdjük keresni mindenhol önmagunkat. Én tudom, hogy az önmagunk megélése, az tulajdonképpen ennek az összekapcsolódás élménynek az élménye. Tehát ezt keressük. Tehát amikor szerelmes leszel, és jól alakulnak a dolgok, és a másik is, és hirtelen érzed, hogy így összekapcsolódtok, ez egy óriási felvillanyozó elevenérzés. Mm. Ezt keressük. Nem feltétlenül, lehet ezt máshol is, nem kell feltétlenül a szerelemben, de ez nagyon erős. Ezt az összekapcsoltságot, ez a házasságban is megvan, sőt, erről szól a házasság, azt gondolom, de ezért ott dolgozni kell. Nem sokat egyébként, meg nem is olyan nehéz, csak nem tudjuk, hogy mit.
Vannak általános szabályok?
A házasságban megélt intimitással kapcsolatban, tehát arra gondolsz, hogy...
Úgy értem, hogy olyanok, amiket most így mondtad, hogy nem kell feltétlen sokat dolgozni ezen, amiket most így el tudunk mondani, és hogyha bárki alkalmazza, akkor az megoldást hoz.
Vannak általános szabályok, de leginkább képesség kell hozzá, hogy meg tudjuk csinálni. Először is, hogy ezelől az összekapcsoltság élmény elől, nem is a legelső, talán inkább az, hogy ezt fontosnak tartsuk. Hmm. Tehát a házasságban a szeretet, ami a szerelmet kezdi így leváltani, vagy amellett futni, a szeretet leginkább arról szól, hogy össze tudok kapcsolni a másikkal, és akarok is. Hmm. Tehát tulajdonképpen ez egy művészet. Tehát tudni is kell, hogy mit kell csinálni. Például tudni kell, hogy ő milyen, tudni kell, hogy mit szeret, hogyan közeledjek hozzá, hogyan kedveskedjek neki, hogyan gondoskodjak róla, egyáltalán mire van szüksége. Másrészt viszont ezt gyakorolni is kell, és nagyon kell akarni.
A másik olyan kérdés, amin én kiszoktam akadni, vagy kérdéskör, de most inkább állításban fogalmaznám meg, amikor valaki azt mondja, hogy én vagy mi okosan váltunk, mert hogy a gyerek a legkevesebbet sérül ebben a helyzetben, kevesebbet, mintha együtt maradtunk volna, sőt, a gyerek meg sem érzi. Én ebben nem hiszek. Én azt mondom, hogy minden válást megérez a gyerek keményen.
Ebben én sem hiszek. Azt gondolom, hogy lehet csökkenteni a gyerek sebeit is, leginkább azzal, hogy a válás után felnőtt emberként viselkedünk, és nem cincáljuk szét az életét azzal, hogy az ellenségeskedésünkbe bevonjuk őt, és egyáltalán nem ellenségeskedünk a volt párunkkal, ami rettentő nehéz. De a gyereknek a fejlődéséhez legfontosabb szüksége vagy igénye a szülői háttér, az széttört. Vannak szülők, és azok gondoskodnak, de teljesen átalakul. Tehát van egy belső megérés, egy ösztönös megérése egy gyereknek, hogy a szülők vannak értem. És amikor elválunk, akkor tulajdonképpen azzal szembesül, hogy nem, most én vagyok feláldozva a szüleimért. A gyereknek a válás még ebben sem újrakezdés. Tehát még az sincs meg, hogy azt gondolom, hogy majd az lesz a remény, hogy jobb lesz minden. Nem. Tehát neki széttört az otthon, megjelenik a nagyon erős szégyen, hogy velünk valami baj van, és akkor hát nyilván a szülőkről inkább magára húzza, mert az még elviselhetőbb számára, hiszen az egész világképet a szülők jelenti, akkor velem valami baj van. Tehát egy nagyon erős szégyen jelenik meg, és hát igazából egy nagyon erős harag maga felé is, és a szülők felé is. Ezzel kell foglalkozni, érdemes, lehet is. Tehát nálam is vannak gyerekek a zeneterápia kapcsán, akik válás miatt, tehát azért hozzák őket, hogy ezt enyhítsük, lehet, persze. És a gyerekben óriási életerő van, tehát hogy tényleg változik, de ezt nem szabad elbagatelizálni.
Előfordulhat az, hogy a gyerek miatt megmentenek egy kapcsolatot úgy, hogy az a kapcsolat utána tényleg meg is javul?
Igen, ez az egy elv miatt megmentjük a házasságot, ez ugyanaz. Tehát megtartjuk addig, amíg megmenthető lesz akár. Ez ugyanaz, mint hogy a hitünk miatt nem válunk el, és megvárjuk. Kutatások egyébként azt mutatják, hogy a házasságban élők olyan 30-35%-a érzi boldognak magát éppen a kutatáskor, a többi nem. Tehát az azt jelenti, hogy 65% nem érzi boldognak magát, de nem rúgja föl rögtön. Mert egyszerűen ez egy élethelyzet. Élethelyzeteket nem rúgunk fel rögtön, hanem mozgunk benne. Egyébként a házasság terhének, vagy hogy mondjam, a rossz házasság terhe nem igazán az, hogy éppen milyen a házasság, hanem inkább az, hogy tehetetlennek érezzük magunkat, vagy sem. A tehetetlenség az betegít, az ölpusztít, az nagyon nehéz. De hát nem vagyunk tehetetlenek egy rossz kapcsolatnál.
Pont innen folytatjuk a beszélgetést. Most megnéztük a válás oldalt, de kíváncsi vagyok arra, hogy mit lehet tenni, vagy hogyan lehet az ember, hát mondjuk azt kapcsolatmentő. Úgyhogy innen folytatjuk a beszélgetést.
Ez a Mit lépnél? A megoldások nyomában. Készen állsz? Már is folytatjuk.
Mit lépnél, ha a házastársad bejelenteni, hogy el akar válni? Bojki Krisztinával beszélgetek, ő párkapcsolati tanácsadó, és a válás témakört szerintem már elég korrektül körbejártuk, de nyilván, hogyha még érintjük, akkor érintjük. Én egy kicsit arról is szeretnék veled beszélgetni, hogy hogyan lehet egy kapcsolatot megmenteni, egyáltalán mik azok az eszközök, amiket föl tud itt használni az ember, de talán induljunk el onnan, ami nekem nagyon tetszett az előző gondolatiságodból, hogy ezt a podcast hallgatók nem látták, de hogy így összekulcsoltad az ujjaidat, és azt mondtad, hogy ezek az összeérések vagy összekapcsolódások nagyon fontosak, és ezeket kell megélni egy kapcsolatban, vagy ezeket keressük önálló egyénként is, hogy ezek az összekapcsolódások, ezek olyanok, mint egy hullámvasút? Tehát, hogy kell, hogy legyenek rossz részek ahhoz, hogy magasabb legyen az amplitúdó néha, vagy ez egy konstans dolog is lehet akár?
Konstansan kapcsolódni az egy nagyon nagy emberi teljesítmény. Lehet, hogy lehet. Ezt nem tudom, ezt még nem tudom. Az biztos, hogy amíg nem váltunk szenté, vagy buthává, vagy ki mire pályázik, addig nem... Én úgy gondolom, hogy nem rossz fázisok vannak és jók, hanem hogy fejlődési fázisok és elért boldogság, vagy elért célok. Tehát az úgymond rossz fázisok, amikor éppen megvitatunk valamit, és nem igazán értünk egyet valamiben, vagy olyan úgy viselkedik a másik, ami nekem nem tetszik, vagy én magammal nem tudok mit kezdeni, vagy úgy érzem, hogy szoros ez a házasság, gitér, tehát hogy egyszerűen valahogy nagyobb szabadság kell, ezt lehet, hogy rossznak élem meg, de élhetnénk meg úgy is, hogy ez most valami változásnak a jele lehet. És amikor ez megtörténik, ha jól történik meg, ha egymás felé történik meg, akkor megint összekapcsolódás lesz, sokkal erősebben.
Néha, amikor gyomorgörcsösebb időszakom van, akkor így szoktam magamat emlékeztetni arra, hogy álljak meg és nézzek vissza ilyen hálaoszlopokat, amiknek így annó örültem, vagy amiket megkaptam Istentől, vagy elértem a múltban. És ezektől úgy általában a csomó meg a görcs el szokott múlni. Most azon filozzok, hogy ezek a dolgok, amiket itt elér az ember egy kapcsolatban, azok már tekinthetők olyannak, hogy igen, ez az enyém, és vissza lehet hozzá nyúlni adott esetben egy problémánál, vagy ez nem jellemző? Tehát van olyan, hogy amikor, a múltkor úgy éreztük, hogy, és hogy megint azt szeretném, vagy jobban?
Azt gondolom, hogy ugyanazt nem érdemes kérni, vagy várni, hanem még többet. Tehát ez a kapcsolat, ez egy élő lény. Egyre inkább úgy látom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és hogy úgy működik, mint egy élőlény, hogy táplálni kell, fejleszteni, és mindig előre. Tehát mindig a szorosság és a fejlődés irányába menjen. Azt általában érezzük. Tehát az emberek ösztönösen a szabadság, az elevenség, a humor, a játék, az élvezet felé mennek, tehát az már egy betegség, ha nem. De az inkább akadályozottatást jelent. Úgyhogy nem kell ezt nagyon erőltetni. Amihez szerintem vissza lehet nyúlni, az én megélésemben is, meg azt látom, hogy ha egy kapcsolatban egymás felé történnek a dolgok, és amikor nem, tehát amikor éppen külön választom magam, mert úgy érzem, hogy meg kell oldanom valamit egyedül, vagy annyira megsértettél, hogy nem akarok közel jönni, akkor, ha megmarad a gondoskodás a másikról, tehát a jó szándék, a jó akarat, az akkor is teszünk egymásért, hiszen az, hogy hogy érzem magam, azok az érzelmeim, amit teszek, azt én tudatosan megtehetem. Akkor egyszerűen ezekhez vissza lehet nyúlni, és ez egy olyan alaphálót biztosít a kapcsolat alá, hogy nem lehet nagyon mélyre esni benne.
Azt tetszik ebben a témában, hogy nagyon logikusak a dolgok, amiket mondasz, és nagyon képszerű az egész. Tehát mondtad most ezt az alaphálót, meg az egészre tudok úgy is tekinteni, mint egy építményre, és minél magasabbra vagy minél stabilabbra épül, annál kevésbé akarom elengedni.
Ez így van, és annál több energiád van benne, és annál jobb benne lakni. Tehát ha úgy épül, hogy neked is jó, meg neki is jó, akkor miért engednénk el?
És mi a helyzet a házasság pontjával, hogyha most visszaugrunk odáig? Tehát ha jól figyelem meg magam körül, akkor nagyjából kétféle iskolát látok. Az egyik az, hogy minél több helyzetben, minél több szituációban, minél több konkrétumban nézzük meg a másikat, legyünk együtt legalább egy évet, mielőtt házasodunk, hogy legyen benne minden évszakból egy kicsi, minden ünnepből egy kicsi. A másik pedig az, hogy szerelmesek vagyunk, összeházasodunk. Hogyan működjön ez? A házasságpont az mindenképpen egy olyan magas hegy, amire nem illik úgy egyből ráugrani?
Ez jó kérdés. Ez igazából szerintem személyiség, érettség kérdése. Ezt érzi magán az ember, hogy mennyire, tehát hogyha kapcsolatban vagyok önmagammal, ami egy érettséget feltételez, akkor lehet, hogy egy első pillanatra szerelemből is tudom, hogy egyszerűen érzem magam, hogy mennyi minden dolog kapcsolódik össze. Ha nem vagyok annyira kapcsolatban, akkor érdemes sok helyzetben kipróbálni, mind a két esetben. Meg ugye vannak személyiségtípusok is, ki így, ki úgy érzékeli, de az a tapasztalatom, hogy van egy ilyen nagyon erős rátalálás élmény a másikra, vagy lehet, tehát van, aki ezt átéli, és akkor lehet csinálni. Ezzel, ja bocsánat, mert csak egy mondat, hogy ezzel együtt sok olyan házasság van, ami valami kényszer, tehát hogy volt egy kapcsolat, volt egy szerelem, de mondjuk lett gyerek hirtelen, vagy bármi. Tehát valami külső kényszer így meglöki ezt az egészet. És akkor nem biztos, hogy az az alapélményünk, hogy egy ilyen, wow, mindenem a tiéd, és ez így történik. Ez semmi gond, mert a házasságot működtetni lehet. És a házasság meghozza maga, tehát a működtetés meghozza maga gyümölcsét. Ugyanolyan boldog lehet.
Szerinted bárkivel tudnék boldog házasságban élni? Tehát, hogyha beletenném a munkát?
Itt megoszlanak a nézetek a párterapeuták között. Ugye ott vannak a keleti tapasztalatok, ahol összeadják a párokat, és nagyon sok jó házasság, tehát egy boldogságban élnek, de ugye teljesen más fejjel tekintenek rá. Valahogy az a tapasztalat, hogy a házaspárok legbelül nagyon hasonlítanak egymáshoz, és van egy olyan személyiség rész, ahol meg inkább kiegészítői egymásnak.
Ezt akartam kérdezni, hogy inkább ellentétek, vagy inkább egyformák működnek jól?
Attól függ, hogy hogy nézzük, melyik szinten. Tehát, hogyha a pszichés részről nézzük jól, akkor a kiegészítés az nagyon jó, ez egyik introvertált, a másik extrovertált, ez nagyon jót tesz, és általában így jön össze. Ha a mélyebb szintet nézzük, tehát az elköteleződtségek, az irányultságok, hogy mit tartasz a legfontosabb az életben, legfontosabbnak az életben, pszichésen is, meg fejben is, meg így összerakva az egész, akkor ott pedig a hasonlóság a cél.
Na ez az a pont, ahol itt szívesen megállnék, vagy megállítanám a felvételt, és egy ilyen 20 percet gondolkoznék ezen az egészen, meg úgy próbálnám alkalmazni az én kapcsolatomra. Tehát ezek ilyen tök jó alkalmazható, meg személyesen végig gondolható szempontok. Még egy ilyet bedobtál, nem így fogalmaztad meg, de nekem előjött a fejemben rögtön az a fogalom, hogy rózsaszín köd. Kell, hogy legyen ilyen? Akár az elején?
Életkori sajátosság is, tehát, és az, hogy hanyadik házasság, az is meghatározza. Tehát azt gondolom, hogy egy 40-50-es embernek nem akkora élmény ez az egymásra találás, ez a falak levontása, mint egy 20 éves embernek, akinek ez még viszonylag új. De mindenképpen igen, azt gondolom, hogy igen, képesnek, tehát ez is egy képesség, hogy ezt be tudjuk fogadni igazából.
És igaz az, hogy a szerelem elmúlik és átalakul szeretetté?
Ez a hirtelen első szerelem, ez elmúlik. Ebben nem tudnánk élni. Tehát ez ilyen, ha egy-két évig tart, akkor az már egy hosszú időszak. Igazából ez egy felvillanyozó, ez olyan, mint amikor egy munkával, vagy egy új tudományterülettel megismerkedsz, és hua, és teljesen, és nagy jó, de hát nem lehet így égni 80 éven keresztül. Tehát, és maga a realitás sem ilyen. Tehát minél jobban megismerem, annál több munkát kell befektetni, és az illúziók annál jobban lecsökkennek. Ez a reális élet. Ez amúgy gyönyörű, csak nem szeretjük az illúziónkat. Tehát amikor hirtelen szerelmesek leszünk, ami egyébként elég könnyen létre tud jönni, akkor rengeteg illúzió vegyül még az egészbe. És amikor valóságosan valakivel élek, és egyre valóságosabb, akkor az ott egy kicsit nagyon máshogy alakul, tehát más területre viszi a munkát.
Amúgy az együttöltött idő szempontjából kell határokat szabni, akár együttjárásban, akár egy házasságban. Tehát kell olyan, hogyha, mit tudom én azt érzem, hogy én most éjjel-nappal együtt lennék a másikkal, és tegyük azt meg is tehetem, mégis azt csináljam, hogy tartsak benne úgynevezett én időket, amikor egyedül vagyok, vagy ha azt érzem, hogy fú, most mindig vele akarok lenni, akkor legyek vele, ha megtehetem.
Ez egy nagyon jó kérdés. A jó kapcsolatok lényege az, hogy van egy személyes terem, amiben nekem jól kell érezni magam. Tehát, hogy és az engem feltölt, és azért én felelős vagyok. És amikor veled kapcsolatban vagyok, akkor ez a személyes tér a tieddel találkozik. És azt érdemes érezni, hogy hogyan oszcilláljon ez a dolog. Tehát, hogy ha teljesen ráthúzom magam, és a személyes teremet nem élem meg, akkor az nagy bajt fog jelenteni. Ha meg a személyes téremet annyira védem, hogy nem szeretnék veled találkozni, az is. Tehát igazából ezt figyelgetni kell, az a tapasztalat, hogy ez így tényleg mozog, tehát oszcillál, hogy érzem, hogy most egy kicsit külön, egy kicsit maga az élet is hozza, de ez a két embernél, a házas feleknél ez nem ugyanaz. Tehát általában van valaki, aki jobban bírja a társas kapcsolódást, van, aki kevésbé. És ezzel figyelemmel kell lenni erre.
Ez tipikusan egy olyan helyzetnek tűnik, amit meg is kell beszélni. Tehát valószínűleg annak, aki kevésbé bírja, elő kell ezt hoznia, nem? Mert a másik miért venni észre? Vagy másban keresi a problémát?
Mindenképp, és fordítva is. Tehát az a tapasztalat, hogy ilyen területeken, hogy ki mennyire közel szeret lenni, ki mennyi szexet akar, vagy szeretne, tehát ezek a közelség-távolság területén a szűkebb befogadó képességű ember uralja úgymond a kapcsolatot, hát hogyha figyelünk egymásra. Na de a másiknak is, tehát hogy mondjam, a másiknak is teretet kell adni, tehát mindenki beszélni kell róla. Ezek változnak, tehát hogy ezek, például a szexuális étvágy sem egy ilyen beállt konstelláció a fejben, hanem ez is teljesen változó, kell róla beszélni, igen.
Oké, mert felhoztad a szex témát, kompromisszum kell, vagy konszenzus?
Milyen téren?
Most azon filózom, hogy arról van ez szó egy ilyen helyzetben, hogy valamelyik félnek engednie kell, vagy arról van szó, hogy egyiknek sem kellene engednie, hanem meg kéne találniuk azt a megoldást, ami mindkettőjüknek jó. Tehát kell, hogy legyen egy ilyen megoldás, vagy tényleg arról szól a dolog, hogy mit tudom én, valamelyik azt szeretné, hogy minden nap háromszor, a másik azt szeretné, hogy heti egyszer, akkor megegyeznek abban, hogy két naponta egyszer, és akkor mindenki veszít is, meg nyer is, vagy nem?
Jó kérdés. Azt gondolom, hogy az első itt a tiszteletnek kell lenni. Tehát ha tiszteletek szempontjából nézem, akkor azt mondom, hogy tisztelem a te valóságodat, és azt szeretném, hogy ezt meg tud élni. Tehát az a cél, hogyha más az én igényem, mint a férjemé, akkor azt szeres, arra vágyjak, hogy ezt meg tudja élni. Ez bennem egy attitűdöt hoz létre, ami segíti, hogy egészen addig elmenjek, ameddig az éppen rugalmasságom tart. És akkor sokszor ilyenkor persze utána, hol kompromisszum lesz, hol beosztás, vagy nem tudom én micsoda, de a lényeg az, hogy mind a ketten a saját személyiségünket hozzuk be, mert akkor marad meg a szenvedély. Tehát sokszor az a megoldás, főleg manapság, ezt látom, és sokszor elhangzik a kliensektől is, hogy jó együttműködő partnerekké váljunk. Tehát, hogy azt szeretném, hogy a feleség, hogy mindent szépen megbeszéljünk, mint egy munkahelyen, mert akkor jól együtt tudunk működni. És akkor nekem elkezd valami bizseregni hátul a nyakam körül, hogy oké, csak akkor abban nem lesz szenvedély, és egyik se fogja azt érezni, hogy önmaga a házasságban. Az kéne, hogy mindenki érezhesse, és ez létező dolog.
Mikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor adtál nekem néhány kulcskifejezést. Uh-huh. Ezek közül néhányat nézzünk meg, mert ez elkezdett engem foglalkoztatni. Írtál egy olyat, hogy egy jó házasságért fontos azt megtennünk, hogy értsük a hibáztatás, önigazolás mechanizmusát két ember között.
Igen, ez nagyon fontos eleme, és ezt szoktam is, tehát ezt szoktam magyarázni, és szoktunk ezzel foglalkozni, hogy tehát az, hogyha vádolom a másikat, vagy hibáztatom, akkor az az egészséges, automatikus reakció, hogy a másik védekezik, vagy visszatámad. Tehát ő is fölépíti. A vádolás abból fakad, hogy nekem van egy elképzelésem a világról, és te pedig nem úgy csinálod. És ez, hát természet, és mondjuk gyereknevelés, hát ez hülyeség, hát akkor ez lesz a gyerekből, ezt így kell csinálni. Tehát azt gondoljuk, az a belső élményem van, hogy ilyen a világ, és ezért érzem igaznak, mert a belső élményem valóban ez. És te meg azt gondolod, hogy olyan a világ, de ezt ugye nem beszéljük meg, meg nem is nagyon tudjuk elfogadni, hogy akkor kétfajta világ van, vagy most mégis mi történik. És akkor elkezdődik az egymás vádlása. Ebben az a baj, hogy tehát ennek az a következménye a legfontosabb, hogy ez a felépített belső világ egyre erősebb lesz. Tehát azzal, hogy én elkezdek téged vádolni, mondjuk azzal, hogy kövér vagy, térjünk akkor ehhez vissza, nem tudsz mit csinálni. Ösztönösen az van, hogy azt a felépített logikai rendszert, amit felépítettél önvédelemből, még jobban megerősíted. És aztán visszavádolsz, hogy miket mondok, akkor én is megerősítem, ez a kapcsolatot pont hogy megszakítja. Tehát nem tudunk kapcsolódni, ha vádolunk. Tehát abban a pillanatban, ugye van egy amerikai kutató, aki azt mondja, hogy ha az ítélkezés és a kritika erőteljes egy házasságban, akkor ott nagy baj van. Ez valóban így van. Tehát, hogyha ez megjelenik, ez érdemes észrevenni, hogy ez baj. Ehelyett azt javasolja, és azt javasoljuk, hogy nyugodtan nézz, tehát próbálj meg nyugodtan ránézni a valóságra. Tehát, hogy mind a ketten engedjük el az épített világunkat, te azt, hogy nem tartod magad kövérnek, én meg azt, hogy nem tudom, és nézzünk rá a valóságra.
Ez nagyon kemény lehet. Tehát ez nem egyszerű, mert egy felhevült, egy indulatos helyzetben kell tudni leállítani magad, hátralépni, és úgy nézni a képet.
Igen, akkor sokszor nem lehet. Tehát az agy az úgy működik, az érzelmek úgy működnek, hogy keletkeznek, az ingerek kapcsán keletkeznek bennünk érzelmek, és az első, amit a testünk és az agyunk eldönt, hogy életveszély van, vagy nincs. Ha nincs, akkor utána újra értékeljük az egészet, és akkor már gondolkodunk azon, hogy az értékeink alapján most mit csináljunk. Ha van, akkor automatikusan. Az erős veszekedés az ilyen. Tehát az erős veszekedést életveszélyes helyzetnek éljük meg. Ez az eszkalálódott veszekedés, ahol egyszerűen nincsen már más, és tényleg az van, nem tudok más csinálni. Hát ezt szokták mondani az emberek, hogy elindul az egész, és két perc múlva a plafonon vagyok, és nem tudok már mit csinálni. Na akkor tényleg nehéz. Illetve egy Adrian Plessz, lehet, hogy ismered, egy nagyon kedves író mondta, hogy na ilyenkor szokták ők a feleségével azt javasolni egymásnak, hogy tejázzunk egyet, és amíg elkészíted, és mechanikusan valamit csinálsz, addig lecsillapodik a szívverés, a többi, tehát visszaállsz megint a normára. Nem érdemes elengedni, eszkalálódni a helyzeteket.
Ez a praktikus, kézzelfogható, teázós megoldás is tetszik. Igen. Mondtál nekem egy ilyet, pontosabban írtál nekem egy ilyet, hogy megérteni a kölcsönösség dinamikáját. Ez arról szól, hogy 1+1=2? Tehát, hogy együtt többet lehet?
Nem feltétlenül erre gondoltam, ez így is amúgy olyan szempontból teljesen ide vág, hogy összeadódnak az energiák valóban. És sokkal nagyobb energia keletkezik, mint ketten lennénk külön, hogyha jól működik ez a kapcsolódás. Inkább arra gondoltam, hogy a rossz kapcsolatnak a következménye az, azt gondoljuk, hogy oka, de következménye az, hogy egyre inkább kifelé fordul a figyelmem, és egyre inkább a másikat látom hibásnak. És teljesen igazam van. Tehát teljesen igazam van, hogy ilyen és olyan is, amilyen a férjem. És fordítva. De hogy ez a rossz kapcsolat következménye, tehát ez azt jelenti, hogy egymásból, tehát ez egymásra való ráhatásból ezt hoztuk ki. Mert hiszen hozzámentem annak idején, tehát ott más milyen volt, vagy most mi történik, hanem hogy maga a kapcsolat miensége hozza ki ezt. Tehát tulajdonképpen a kölcsönösség elvéről erre gondolt, erre is ez az egyik, hogy egyszerűen kölcsön, tehát együtt hozzuk létre azt a helyzetet, amit egy óriási nagy illúzióval a te hibádnak tartok. Tehát, hogy ez illúzió. Általában úgy történik a tanácsadásra, ha jönnek, hogy ilyen is olyan a férjem és a feleségem.
Na de mivel váltom ki? Aha, tehát, hogy ebben mi az én részem?
Hogy mit tehetsz ellene? Vagy hogy mivel váltod ki azt, hogy ő milyen?
Tehát, hogy valószínűleg akkor ez a kulcs, hogy felfedezni azt, hogy mitől válik ő olyanná?
Így van, illetve az első lépés, az első kulcs, hogy megértik, hogy nem a másik az ellenség, hanem az a kapcsolat, az a fajta kapcsolódás, amit létrehoztak egymással. Uh-huh. Ez egy óriási lépés, mert akkor ez azt jelenti, hogy nem őt kell lecserélni, hanem a kapcsolódásunkat kell lecserélni. Abba tudok segíteni.
És erősíti azt, hogy egy csapatban vagyunk.
És erősíti, hogyne. Hmm. Tehát ha közös ellenségünk van, akkor az mindenki igen. És ez így is van most ezen a téren. De.
És van itt olyan pont is, amit írtál, amit tehetünk egy jó házasságért jegyzetben, ami lehet, hogy adott esetben veszélyeztetni is tud, gyakorolni a bátorságot.
Igen. Hát ezt nagyon alapnak gondolom. Egyrészt azt a bátorságot, hogy szembenézzünk a hibáinkkal. Hmm. Kell energia a meneküléshez is. Ugye a támadás is menekülés, meg a védekezés is, tehát nem a helyzetben való meglevésnek. Tehát ha nem vesszük föl a jelennek a keresztjét, hogy most mi van, tehát most mi történik, akkor energiát fordítunk abba, hogy elszaladunk, vagy támadunk. De hogy ez a kapcsolódást ugye megszünteti, tehát, hogy ez nagyon nem jó. A másikat pedig elfelejtettem, mert nem tudom már, mi volt a kérdés, bocsánat.
Itt a bátorsággal kapcsolatban.
A bátorság, igen.
Hogy ezzel, igen, nyilván baromi sok bátorság kell ahhoz, hogy az ember ezeket a témákat felhozza, megbeszélje, elmerje mondani, ami benne van, és akkor itt már szerintem előkerülnek azok is, hogy megtanulni az érzelmeinkkel és a gondolatainkkal bánni. Tehát, hogy mi az, amit elmondunk, hogyan hozzuk a másik elé. Viszont, hogyha valaki bátor, akkor ott ezzel beláll a konfliktusba, tehát felvállal egy helyzetet, amit hát sokan elkerülnének.
Igen, tehát a helyzet felvállalásához kell nagyon sok bátorság. Másrészt azok az elkerülő mechanizmusok, amikről itt beszéltünk, tehát a vádolás, a hibáztatás, stb., ez mind a félelemből fakad. Tehát ez nem egy ilyen úri passzió, amit mi rosszul csinálunk, mert ilyenek vagyunk és idióták, hanem ez egy óriási mély félelemnek az elkerülése. És akkor inkább azt mondom, hát magamnak is, sűrűn mondom, mert nem tudom nyilván, vagy nem tudom úgy, hogy akkor már sokkal jobb, hogyha a félelembe való szembenézésbe fektetjük ezt a bátorságot, és aztán lássuk meg, mi lesz.
Tehát a támadás a védekező mechanizmus a félelemmel szemben.
Igen, abszolút.
Ez de jól hangzik.
A düh, például a düh, tehát a harag, tehát a másikra zúdított harag, az nagyon sokszor, illetve szinte mindig a belső félelemre egy reakció, tehát egy kvázi megoldási helyzet. De ha a félelmemet kommunikálnám, tehát hogyha a dühömet kommunikálom, akkor te is visszatámadsz. Ha a félelmemet, akkor megértesz és segítesz. Tehát azt érem el, amit szeretnék, ellentétben a másik helyzettel.
És a bátorsággal kapcsolatban hogy látod a helyzetet? Én szeretném úgy tekinteni a leendő házasságomat, hogy ott a másik féllel én bármit megoszthatok. Tehát tényleg mindent elmondhatok neki, ő kvázi a legjobb barátom, ő az, aki a szerelmem, tehát ő az, akinek mindent elmondhatok. De mindent el kell mondanom?
Nem kell mindent elmondani, tehát a helyzet az, hogy az érzelmeink és a gondolataink nem mi magunk vagyunk. Tehát azok elmeprodukciók gyakorlatilag, és jönnek-mennek. Tehát, hogy hát én nő vagyok, én főleg tudom ezt, tehát azért létezik az a reggel, amikor mindenkit a pokolba kívánnék magam körül, már bocsánat, de hát ez egy érzés és egy gondolat, de hát ezt nem mondom el. Tehát, hogy az, hogy bánni tudok az érzelmeim és a gondolataimmal, azt is jelenti, hogy nem engedem, hogy az érzelmek elárasszanak, és a gondolatok pedig úgy érezem, hogy minden az enyém. Ezek jönnek, mennek. Hát hányszor van olyan gondolatunk, hogy most itt kiugorhatnék, vagy bármi. Tehát nyilván ezeket nem mondjuk, mert a másikat teljesen összezavarja. Lehet, hogy nem erre gondoltál egyébként.
De pont erre gondoltam. Igen, mert én azt gondolom, hogy hát ez az én nézőpontom, de egyébként folyamatosan formáljuk egymást szerintem ebben a beszélgetésben is, hogy titkom nem szabad, hogy legyen, de kell, hogy legyen olyan, amit nem kell egyszerűen ráöntenem.
Így van, a titok az más. A titok az más, és hál' Istennek ez úgy működik, hogy ahogy érik a személyiség, és egyre idősebb lesz az ember, egyre jobban meg tudja ezeket különböztetni. Tehát ez is egy tanulási folyamat.
És mondtad itt azt, hogy nőként hogy látod a helyzetet, még egy pontot erről a mit tehetünk egy jó házasságért listádról hadd hozzak be ide a pakliba. Érzékelni és ünnepelni a másik másságát, férfi vs. nő, illetve a két személyiség. Itt nyilván nagyon sok minden belekeveredik ebbe a pakliba, de amin én elkezdenék egy kicsit rágózni, hogy a klasszikus bibliai koncepció kell, hogy működjön. Szerintem igen, de kíváncsi vagyok, te hogy látod, a férfi a kapcsolat feje? Ő a vezető?
Akkor elmondom személyesen, hogy én hogy tapasztalok. Okay. Azt mondanám először, ahogy tapasztalok. Azt tapasztalom, nem csak a saját életemben, hanem a körülött, tehát a pároknál is, akik nálam megfordultak, hogy látásmódja alapján alkalmasabb a férfi vezetőnek. Ha azt értjük vezető alatt, hogy a végső döntést meghozni, vagy egy helyzetnek a viszonylag valóságos, tárgyilagos látását.
Semmiképpen sem egy uralkodást értek ez alatt.
Semmiképpen, szó nincs róla egyáltalán.
Csak mondom, hogy én is erre gondolok vezető alatt, amit most mondasz. Igen?
Igen, másrészt ugye a tipikusan, tehát archetipikusan a férfi elemhez kapcsolódik az, hogy a külvilágot megértse, hogy a külvilágban eligazítson, hogy a külvilágot közvetítse a család felé, és tipikusan anyai vagy női szerep az, hogy a családon belül, tehát a kapcsolaton belül teremtsük meg a dolgokat, és elfogadjon. Ezért gondolom, hogy talán így, ha ezt mondjuk, hogy vezető szerep, és ennek semmi köze nincs, de tényleg semmi köze nincs a személyiségvonásokhoz, mert amikor arról beszélnek nők, hogy a férjem egy tutyi-mutyi, hát hogy tudnám ráhagyni, meg stb., akkor egyrészt érdemes behozni a kölcsönösség elvét. Tehát ha mindent én gyorsabban döntök, és eldöntök, akkor mi marad a másiknak, mint hogy kullog az egész után. Tehát tényleg tutyi-mutyivá válik. Ez így van. Ha én azt egy nagy erősségnek tartom, hogyha valamilyen világnézeti alapon gondolkodunk a házasságról, legyen az mondjuk a kereszténység, akkor ez a kép él a fejünkben, és ebben a sémába próbálunk gondolkozni. Én, amit az én saját életemben a legfontosabbnak tartok, az a tisztelet.
Pont ezt akartam mondani egyébként én is, mint ilyen záró kérdés, hogy ez a tisztelet kérdéskör, ez nagyjából itt a piramis tetején van. De valahogy az alja is, mert ennél akkor nem marad
mindenhol.
Meg.
Igen, és ez a különbözőségnek a tisztelete is. Tehát én azt gondolom, hogy a tisztelet megteremti azt a teret, a másik is köztem, hogy lehetősége legyen megnyilvánulni. Lehetősége legyen lépni, lehetősége legyen vezetni, vagy szeretni, vagy bármit. Ha nincs ez, akkor vagy uralkodni fogok rajta, vagy ő uralkodik rajtam. De ez a dinamika. Igen.
Hű, én valahogy ezt úgy látom, hogy ez nem egy elvárható dolog, hanem ez egy kapható dolog.
Egy kapcsolatban semmi sem elvárható. Csak az állandósága. Tehát, hogyha jogilag megkötöttük, és emberek Isten előtt, akkor ez az egy elvárható, hogy tartsuk a keretet, de semmi más. Mindent önként adsz.
Veszekedési körök. Ez egy olyan kifejezés, ami bennem nagyon előugrott így a levelezésünk során, és arra gondoltam, hogy itt a kis activity rovatunkban, amiben mindig valami kis akciót, mindig valami kis közös gondolkodást indítunk meg, egy olyan veszekedés kör paklit hoznék el, amiből most néhányat húzunk, meghallgatunk kis veszekedéseket, és nem is az embereket minősítve, hanem magát a helyzetet, mert szerintem ilyenbe bárki keveredhet. kíváncsi vagyok a véleményedre. Uh-huh. Szóval ezzel megyünk tovább.
Rendben.
Mit lépnél?
Egy podcast
a megoldások nyomában. Rédül Ádámmal.
Lépésről lépésre.
Bojki Krisztinával beszélgetek, és a kérdésünk az, mit lépnél, ha a házastársad bejelenteni, hogy el akar válni. És hát akkor jöjjenek itt az Activity-ben a veszekedés körök. Néhány jelenetet kiragadtam, most hangban fogjuk ezeket hallgatni. Először gondoltam, hogy egy lazábbal nyitunk, a jó barátokból egy klasszikus hát jelenet hangja következik most, természetesen magyarul.
Mit lépnél? Activity.
Szakításban voltunk!
Kávézó?
Megyek.
Emlékeztetnélek arra, hogy a szakításhoz is két ember kell.
Igen, te és az a xeroxos liba. Tegnap még magadra vállaltad a felelősséget.
Mert akkor még nem tudtam, hogy mit akarsz a nyakamba varni, oké? Nem olvastam végig a levelet.
Mi van?
Mert elaludtam.
Elaludtál?
Reggel 5 óra 30 volt. 18 lapon keresztül hadováltál. Két oldalasan! És itt jegyezném meg, hogy a higgy nekemet két G-vel írjuk, és G-jével a hagyj békét.
El sem tudom képzelni, hogyan juthatott eszembe, hogy kibéküljünk. Végeztem veled!
Rendben van!
Hát igen, a klasszikus. Rossz azt hitte, hogy szakításban vannak, Rachel másképp látta a helyzetet, és hát ebből jött a vita. Mi az, amit ebből kiemelnél?
Hát ez, ami számomra itt klasszikus, az, hogy nem arról beszélünk, ami itt történik. Tehát a helyesírástól kezdve az egymás személyiségének a piszkálásaik, hogy ugye miért 20 oldal, és miért így, és miért úgy, és elaludtál, és izé, tehát ezek tipikus dolgok, és ezeket rettenetesen sokat lehet veszekedni, főleg, ha élesbe megy. De nem ez a kérdés, hanem az, hogy mit akartál mondani, és én mit reagálok rá, erről nem beszélnek.
Mi jól érzem azt, hogy ez az a pont, amikor le kéne ülni, tehát főzni?
Mindenképpen ezt érdemes leállítani, és leakadni a két gyérről, és igen, és újrakezdeni. Egyébként az újrakezdés az nagy dolog, tehát azt mondani, hogy kezdjük újra egy hiteles kommunikációval.
Amúgy most ezt így a beszélgetésünk után hallgatva, azon kattognak az agytekervényeim, hogy vajon itt a beszélgető felek bármelyike meg akarja oldani ezt a helyzetet, vagy csak önigazolni akar-e?
Szerintem ez az első sok. Igen, tehát ez a biológiai futam, amit láttuk, ami lejön, hogy vádolunk, önigazolunk, vádolunk. Ez az első sok. Nyilván meg akarja, bár hát ez ugye nyilván egy
hoztam komédia. Így vitát Győzikéjéktől. Hát nyilván ők azok a közszereplők, akik ilyenből elég sokba belefutottak. Uh-huh. Annyiba jó iskola példák ezek, hogy szerintem itt is ki lehet emelni egy-két dolgot. Tényleg akár elvonatkoztathatunk az ő személyüktől jelen esetben. Magát a vitát hallgassuk meg. Kettőt is hoztam, először az egyiket.
Csaltok, amit akartok, ide.
Ha ki van fizető a fogam, fel kéne menni a fogamhoz.
Menjetek fél, ha miért nem mentek a pesti buszt, most be a pesti buszt.
Neked van kocsid, de neked nincs. Miért a te kocsidat adtad kölcsön?
Nem is szívom még, jó?
Miért a te kocsidat adtad kölcsön? Adattam nekik az én kocsimat, akik még javasítva anya sincsen. Orvoshoz kell járnom kezelésre, hogy megyek fel? Hülye vagy?
Bemegyek a szerelőhöz, megnézem, hogy milyen a kocsi.
Megértettem? Mindenki te vagy a bűnös. Mindennek te vagy az oka. Az egész életemet te rontottad el.
Elsőre keményen hangzik nekem ez a hülye vagy kijelentés. Valahogy előjön, de ér annyit az a pillanatnyi feszültség kiadás, hogy egy ilyet nekivágjunk a másiknak? Én valahogy azt érzem, hogy ez nagyobb sebet okoz, mint amennyi hozománya lehet mondjuk gőzkieresztés címszóval.
Ez így van, ez pontosan így van. Ez az a háló, amiről beszéltem, hogy itt a háló egy olyan, ami fölött senki se szívesen élnek. Nem tudom, hogy ezek a csapkodások verés is volt-e, vagy valami csapkodott,
hát
de mindegy.
Hát cicaharc, de igen.
Hát igen, tehát hogy ez az a érzelmi háttérzene, ami itt nagyon fájdalmas. Tehát, hogy képzeld el, minden nap ezzel kelni, és ezzel feküdni, és ebben lenni. Tehát ebből hamar kimenekül az ember, ha ez igazi.
Nyilván itt azért van benne egy sószerűség, de nagyon el tudom képzelni sajnos, hogy ez igazi. És azon gondolkozom, miközben ezt hallgatom, hogy mégis nagyon sok olyan kapcsolat van, amiben fel sem merül az, hogy megoldás kéne, meg maga a válás sem, még kérdés szinten sem, hanem így ebben benne élnek az emberek, mert megszokták, vagy mert kényelmes, vagy mert nem hiszik, hogy jobb is lehet.
ez mind benne van nagyon, igen, például az, hogy egyszerűen nem gondolják, hogy nekik jobb járhat. Tehát végülis magukat alacsonyítják le, igen.
Itt az is benne van, nem, hogy mit hoztál magaddal, tehát hogy mit láttál szüleidnél, nagyszülőknél, és lehet, hogy az is része ennek az egész bárnak, hogy az ember úgy dönt, hogy na én just sem úgy, vagy úgy dönt, hogy hát már pedig ez rám mért, mondjuk azt genetikai dolog, és én úgyis így.
Mindenképpen számít, és szerintem, hogyha amikor házasság előtt van a pár, tehát ugye ezt tervezgetik, vagy a közös életüket szövegetik, akkor ezeket a döntéseket érdemes meghozni. Tehát például azt a döntést, hogy szeretnék élni, hogy mit engedek meg magamnak, hogy például a férfiak részéről nekem óriási segítség az, hogy a férjem lovagias, ami egy ilyen kis izének tűnik, de óriási segítség, hogy ne eszkalálódjon a helyzet, amire én képes lennék nagyon hamar, hogy megcsináljam, de hogy például az a fajta nyugodt energia, ami ilyenkor be tud jönni, és az a fajta előzékenység, akkor hogy mondd el először te, vagy hogyha megadsz egy ilyen teret a másiknak, ez nagyon, nagyon sokat segít. Ezt ő eldöntötte az elején, azt tudom.
Sok minden döntés kérdés.
Igen, amúgy igen.
Hallgassunk meg egy utolsó bejátszást, megint Győzikéjék jönnek.
Csak nehogy telepődjél meg, hogy mire kinyitod a szemed, addigra mi eltűnünk onnan.
Mi, hova mentek ma megint? Elpróbáltuk valahova menni, valakit szajba verik.
Figyelj, nem akarok neked, nem akarok téged hazugságokkal tapálni, úgy, mint ahogy te engem.
Ne.
Ez a plasztikai sebészet, ez nem vezet jóra.
Nem vezet jóra?
Megműtetted magad 2008-ban.
Több mint egy hatodszor fog most
megműteni. Utána megműtöttek 2009-ben, utána megműtetted magad 2010-ben.
11-ben is.
11-ben.
És 12-ben. És ez lesz a hatodik.
Ötödik, ötször
igen,
műtöttek
meg. Igen, ez lesz a hatodik
meg.
Is. Jackót hányszor műtötték?
Jackó belehalt.
Nem baj az.
Te is bele akarsz
halni. Nem akarok belehalni, csak miért akarok?
A temetésed eladva, ma azt mondtam Evelynnek, eladva a nagy izit, nagy pészka szalom belőle, hát velem csinálsz jó? Hát te hülye vagy?
Hát ez így nagyon vicces, igen.
Igen, alapból nyilván van ebben egy nagy adag sószerűség, tehát hogy valahogyan a műsort el kell adni. De én meg azon filoztam, hogy itt alapvetően nem egy feltétlenül kapcsolati vitáról van szó, hanem egy hétköznapi helyzetről, ahol elkezdenek vitatkozni, én ezt ezért hoztam. Nyilván ennek is megvannak azok a mélyebb aspektusai, meg megint följött ez a hülye vagy igazit kérdés formájában. Az is benne van az a játékosság, amit mondtál, és ezt meg pluszos oldalra írnám, hogy azért ők is viccre veszik a vitának a közepét, tehát Győzikét bele mosolyog, meg bele nevet. Ugyanakkor mondjuk egy ilyen hétköznapi helyzetben a vita, az egy játékos dolog, ami tényleg egy belefér, vagy jobb lenne ezt sem így megbeszélni?
Hát az egész mögött, a vitának a feszültségét az adja, hogy mennyire tudok bízni abban, hogy a másik megért, és legalább meg tudjuk beszélni. Tehát ha nem tudok bízni, vagy minél kevésbé tudok, annál hevesebben állok bele a vitába. Tehát igazából egy jó működő kapcsolatban a vita is egy humoros semmi. Tehát, hogy tényleg ez lehet humorizálni, lehet, sőt, jól működő kapcsolatban sok minden elhangozhat mondjuk egy ilyen beszélgetésből, mert tudod, hogy viccelünk, tudod, hogy csak karikírozzuk az egész helyzetet, amíg levegőt kapunk és megoldjuk együtt. Tehát, hogy komolyan. De tényleg ez adja a motorját a nagy támadásnak és a vita hevének, hogy nem bízom abban. Ha bíznék abban, hogy meghallgatsz, akkor miért kéne támadni? Belőle is fakadhat, ez meg belőled is persze.
Ez a bizalom. Ez bizonyos szintű szurkálódást elbír, de bizonyos szint fölött már boríthat mindent?
Hát a szurkálódás nem. Az az igazság, hogy egy házastársnak olyan mértékben lenne jó, ha tudna vigyázni a házastársa a lelki világára és belső világára és az egész személyére, mint egy szülő a gyerek, egy jó szülő a gyerekére. Tehát minden baj tulajdonképpen. Nem vagyunk szentek, tehát nem tudjuk megcsinálni, de minden, ami nem elfogadás és nem pozitív és nem előre visz, az hátrávisz. Hát igen. És az, hogy ezt meddig engedjük futni, hagyni, az egy más kérdés, az is más kérdés, hogy egy ilyen eszkalálódott házassági, tehát egy rossz házasságban úgymond, ezek a mondatok már csak így elhangzanak valóban, tehát hozzászoknak az emberek, és egyre magasabbra megy ez a tűrési képesség, ami viszont személyesen teszi tönkre őket.
Van olyan pont, amikor már nincs visszaút?
Hát régebben a tetlegességet mondták annak, tehát a fizikai bántalmazást, hogy ebben a pillanatban akkor menni kell, tehát akkor nincs kérdés. Ma ez is átalakulni látszik. Tehát ha nem notórius és nem rendszer szintű ez a bántalmazás, hanem megtörténik egyszer mondjuk, vagy kétszer, akkor onnan is lehet visszajönni.
Szumázva a beszélgetésünket, nyilván rengeteg minden elhangzott, és remélem, hogy sokaknak kismillió ponton ilyen gondolatindító morzsákat szórtál, de szumázva a beszélgetésünket, hogyha valaki mondjuk problémákkal küszködik, akkor az energiákat a megmentésre fordítsa?
Mindenképpen.
És minek a megmentésére?
Belső élményként az kell legyen, hogy önmaga megmentésére, de ez a kapcsolaton keresztül vezethet. Tehát vezethet. Nem mindig, de vezethet. Véleményem szerint.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Bojki Krisztinával, zeneterapeutával és párkapcsolati tanácsadóval beszélgettem.
Köszönöm szépen.
Mit lépnél? Mit lépnél? Egy podcast a megoldások nyomában.
A beszélgetésünk során megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy mindennek megvan az ára, csak az a kérdés, hogy ezt az összeget mibe fektetem. Remélem választ kaptál a kérdéseidre, és sikerült új szempontokat is beemelnünk a gondolataidba. Őszintén érdekelnek a meglátásaid, észrevételeid, kérdéseid a témával, vagy akár a műsorral kapcsolatban, és mivel célom a közös gondolkodás, megtisztelsz, ha kommentálod a beszélgetésünket, mondjuk a Mit lépnél Facebook oldalán, hogy megismerjük a nézőpontodat. Köszönöm, hogy velem tartottál, remélem kialakítottad a saját válaszaidat. Hamarosan új podcasttel jelentkezem, és egy újabb cipőbe lépünk bele. Addig is nézz körül a korábbi epizódok házatáján, hát ha akad, amit eddig még nem hallottál, és várom a téma ötleteidet a Mit lépnél Facebook oldalán. Haladjunk lépésről lépésre, építsük együtt a műsort, és ezen keresztül a Mit lépnél közösségét. Éréd Ládán vagyok, nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Mit lépnél? Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat. Iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Mit lépnél? Lépésről lépésre. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feled. Mit lépnél?
Ez a podcast a Broadcast családtagja.
Broadcast. Vidd magaddal.